ha kiárasztod lelkedet, élet támad. Halleluja! Új teremtés jön létre, megújul a földkerekség. Halleluja! Kegyelemnétek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunk Jézus Krisztustól. Amen. Helyünket elfoglalva, mindenki Isten tiszteletünk kezdetén, énekeljük a 378. dicséretünk első és negyedik versét. A 378. dicséretünk így kezdődik. Adjunk hálát mindnyájan az Atya Úristennek. És ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak. Még szolgáimra és szolgáló leányaimra is kitöltök azokban a napokban lelkemből, és ők is prófétálnak. És csodákat teszek az égen fent, és jeleket a földön len, vért, tüzet és füstoszlopot. A nap elsötétül, és a hold vérvörös lesz, mielőtt eljön az Úr nagy és fenséges napja. De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét. Izraelita férfiak, halljátok meg ezeket az igéket. A názáreti Jézus, azt a férfiút, akit az Isten igazolt előttetek erőkkel, csodákkal és jelekkel, amelyeket általa tett az Isten közöttetek, ahogyan magatok is tudjátok. Azt, aki az Isten elhatározott döntése és terve szerint adatott oda, ti a bűnösök keze által keresztre szögeztétek, és megöltétek. De őt Isten feltámasztotta, feloldva a halál fájdalmait, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt. Amen. Isten tegye áldotta az ő igének hallgatását és szívünk befogadását. Imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, hálaadással szívünkben, jövünkben is elég. Hálát adunk a találkozásért, a lehetőségért, hogy együtt lehetünk. Téged dicsérhetünk és magasztalhatunk. Hálát adunk neked, hogy elküldted hozzánk, nekünk pártfogó szent lelkedet. Urunk, te látod azt, hogy mennyi kérdés, mennyi gondolat van most is ez bennünk. Kérünk téged, jöjj és csendesítsd el a mi szívünket, hadd tudjunk te rád figyelni. Jöjj, Szentlélek, és add, hogy a te szavad egészen a szívünk legmélyéig hatoljon. Te látod, Urunk, hogy mennyi minden van, ami gátat szab annak, hogy meghalljuk a te szavadat és akaratodat. Jöjj, kérünk, és bontsd a bennünk levő falakat, hogy befogadhassuk mindazt az üzenetet, amit elkészítettél a mi számunkra. Amen. Az ige hirdetésre készülve énekeljük a 377. dicséretünk első versét. A 377. dicséretünk első verse így kezdődik. Szentlélek, védj körül bennünket, szenteld meg szívünket.
Szállunk be.
És bár az idei húsvétunk talán nem úgy sikerült, ahogyan azt mi az év elején elképzeltük, de most mégis Istenünk igéje egészen az első húsvét vasárnapjáig visz vissza, az első húsvét vasárnap estéhez, amikor a tanítványok a félelem miatt bezárkózva, de mégis együtt voltak. Együtt voltak a kérdéseikkel, együtt voltak a félelmükben, az értetlenségükben, és talán még nem is nagyon értették, hogy mi történt. Hiába látta Péter és János az üres sírt. Hiába találkozott Mária Jézussal, de talán még nem merték elvinni azt, hogy valóban úgy történt minden, ahogyan azt Jézus korábban tanította és megmondta neki. És ezen az estén állt meg közöttük Jézus, és szólította meg őket. És a szavaival nem csak békességet hozott a tanítványoknak, hanem el is küldte őket egy hatalmas feladatra. Megbízta őket azzal a küldetéssel, amit előtte ő maga kapott az atyával. És ebben a küldetésben nem csak a tanítványokat csatolja be, hanem becsatol minket is. Azt, amivel az atya megbízta Jézust, Jézus azzal bízza meg a tanítványokat, és velünk együtt minket is. Persze ez nem azt jelenti, hogy nekünk is az életünket kell adni az egész világ bűneiért, hiszen azt már Jézus megtette. A sikeres küldetéshez két dologra van szükség általában. Az egyik az, hogy legyünk alkalmasak rá. Gondoljunk csak bele, hogyha beleejtjük a gyűrünket vagy az óránkat a medencébe, akkor hiába kérünk valakit, hogy hozza fel a víz alól, hogyha nem tud úszni. Egészen addig, amíg meg nem tanul úszni és lemerülni a medence aljába, képtelen lesz elvégezni ezt a feladatot. Másodszor a sikeres feladat megoldásához szükség van tudni magát a feladatot, hogy mi a cél. Hiába tudom a másodfokú egyenlet megoldó képletét, hogyha nem kapok magam elé egy egyenletet, amit meg kell oldani, akkor ezzel a képességemmel nem megyek semmire. A Krisztustól kapott megbízásunkat is csak úgy tudjuk teljesíteni, hogyha alkalmasak vagyunk rá, és hogyha tudjuk a feladatot. Nézzük meg először, hogy mit tette alkalmassá a tanítványokat a Jézus szolgálatába való bekapcsolódásban, és mi az, ami minket is alkalmassá tesz. Hogyha röviden szeretnénk erre válaszolni, akkor a válasz a Szentlélek. De ahhoz, hogy megértsük, hogy mi is történik ott valójában, meg kell néznünk azt, hogy milyenek voltak a tanítványok akkor, amikor Jézus megállt közöttük. Nagyon sokszor szeretjük a bibliai személyeket ideálisnak látni, olyan tökéletesnek, akik olyan nagyon ügyesek, tele vannak hittel, és mindig azt cselekszik, amit Isten mond nekik. De ha megnézzük az evangéliumokat, vagy bármelyik bibliai könyvet, akkor azt látjuk, hogy az írók soha nem voltak restek leírni azt, hogy ezek az emberek milyen tökéletlenek voltak, és milyen sokszor elestek, és vétkeztek. És ezt látjuk a tanítványokon is. Nagyon sokszor értetlenkedtek, nagyon sokszor vitáztak Jézussal, nagyon sokszor le akarták téríteni arról az útról, amit Jézusnak járnia kellett, és hát nagyon sokszor voltak hitetlenek is. Tökéletesen alkalmatlanak voltak arra, hogy bekapcsolódjanak abba a küldetésbe, amit Jézus kapott az atyától. Most is félelemtől bezárkózva egy szobába voltak együtt. És mindaddig alkalmatlanok, amíg fel nem fogják, hogy Jézus miért jött, miért lett emberré. Amíg fel nem fogják azt, hogy Jézusnak nem az volt a küldetése, hogy csak önmagába tanítson és betegeket gyógyítson, hanem az, hogy meghalljon a mi bűneinkért és váltságot szerezzen nekünk. Nem voltak tökéletesek, nem voltak alkalmasak, de Isten alkalmassá tette őket. És ez az, ami reménységet ad nekünk is. Hogy annak ellenére, hogy nem vagyunk tökéletesek, hogy olyan sokszor elbukunk és rosszat teszünk, és mégis alkalmassá tesz minket. és formálnak az ő szent lelke által. Jézus, amikor megérkezik a tanítványokhoz, úgy köszön nekik, ahogy akkoriban szoktak. Békesség nektek. De mégis érezzük azt, hogy ez a köszönés valami többletet jelent. Nem úgy van, ahogyan mi sokszor csak odadobjuk egymásnak, hogy áldás, békesség, és bele sem gondolva abba, hogy mit is jelent ez valójában, hanem Jézus ott abban a pillanatban ezt a két szót nagyon is komolyan veszi, és a legmélyebb tartalommal mondja el nekik. Békesség néktek. A békesség kívánás azt jelentette, és azt jelenti, hogy legyen az életedben minden a helyén. Legyen minden rendben, minden tökéletes, és ebben mindenben beletartozik az Istennel való kapcsolat is. Amit olyan sokszor egyébként el szoktunk felejteni. Békesség néktek. Békességetek van végre Istennel. Megszűnt az az óriási szakadék, ami Isten és ember között van a bűnök miatt. Jézus az értünk való áldozatával megszüntette ezt a szakadékot. Egészen eddig talán nem is értették a tanítványok, hogy mit is jelent ez, de most végre megérthetik és átélhetik, hogy Jézus küldetése mennyivel nagyobb volt, mint amire ők gondolhattak. Ahhoz, hogy be tudjanak állni a szolgálatba, Jézus küldetésébe a tanítványok előtte át kellett élnék azt, hogy mit jelent a saját életükben, hogy megvan bocsátva a bűnük, és mit jelent az, hogy Isten és köztük helyreállt a kapcsolat. Akkor tud Isten minket is használni igazán, hogyha már mi is átéltük a bűnbocsánatnak az örömét. Megeshetett már velünk is, hogy valakivel összevesztünk, vagy valakit megbántottunk, és utána nem sikerült ezt rögtön rendezni. És talán napokig úgy dolgoztunk együtt, hogy ez a feszültség végig ott volt közöttünk. Ilyenkor mindig csökken az egymással való munkakedv, teljesítmény is, egészen addig, amíg oda nem állok a másik elé, és bocsánatot nem kérek tőle, és ő meg nem bocsát nekem. De amint kimondja a megbocsátást jelentő szót, onnantól kezdve felszabadulok, és végre örömmel tudunk ismét együtt dolgozni. És mennyivel inkább nagyobb lehetett a tanítványoknak az öröme, amikor meghallották a bűnbocsánatnak a szavait. Jézus ugyanakkor nem áll meg itt az ő felkészítésükben és alkalmasságtételükben. Mielőtt megtudnák a pontos feladatot a tanítványok, Jézus ezt mondja nekik: vegyetek szent lelket, és rájuk lehel. A Szentlélek a rájuk való lehel, ahogyan tegnap is hallhattuk, a teremtésre utal vissza. Ahogyan Isten Ádám teremtésekor életet lehelt belé, úgy lehel Jézus a Szentlélek által egy másik új életet a tanítványokba is. A tanítványok Szentlélek által kapnak egy új életet. Az addig hallott ismeret Jézusnak a tanítványa, ő tanítása egyszerűen valóságossá válik a számunkra. Innentől a félelem helyett békesség, a szomorúság helyett öröm, a bezárkózás helyett pedig nyitottság lesz bennünk. Gyökeresen változtatja meg Jézus ezzel az addigi hozzáállásukat és életüket. A Szentlélek az, aki a begyűjtött ismereteinket, a megannyi igehirdetést, ittanórát, bibliaórát számunkra világossá teszi. Úgy, ahogy Isten megbocsátásának szava már nem csak ismeretként hangzik, hanem valóságosan átjár és felszabadít minket. Amikor már nem csak azt tudom, hogy Isten megbocsát az embereknek, hanem azt is tudom és átélem, hogy Isten megbocsátott nekem is. Az átélt meggyőződés az, amivel igazán képesek lehetünk neki szolgálni. Az előző héten napról napra a lélek gyümölcsének az elemeit vettük sorra az online áttatokba. Nagyon szép felsorolás látható Pál apostolnál a Balaton levélben, a lélek gyümölcs, a szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelítség, önmegtartóztatás. Ezeket mind-mind a Szentlélek munkája ki bennünk, amikor új életet ad a számunkra. De hogyha megnézzük az ezt megelőző ige szakaszokat, akkor nem ilyen szép szavakat látunk, hanem pont az ellenkezőjét. Azt, amit a saját erőnkből lennénk képesek megtenni a Szentlélek nélkül. Hadd mondjak párat, amit talán nekünk is ismerősök lehetnek. Ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, irigykedés. Van, amikor a Szentlélek munkája szinte egy szempillantás alatt képes megváltoztatni bennünk ezt, és jó útra terelni minket. De máskor viszont hosszú időnek a folyamatos küzdelme az, hogy a rossz cselekedetek helyett elkezdik a lélek gyümölcsét teremni. Amikor a tanítványok már átélték és megértették, hogy miért lett Jézus emberré, és miért adta az életét, és már maguk is készség váltak a szolgálatra, akkor mondta Jézus nekik, hogy mi lesz az ő feladatuk. Ezt mondja nekik a Károli fordítás szerint, akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsátatnak azoknak. Akikéjét megtartjátok, megtartatnak. Hatalmas felelősség, amit kapnak, de nem úgy, ahogy mi azt elsőre gondolnánk. Nem azt jelenti, hogy ha velük szembe jön egy ember, akkor hasraütésszerűen, vagy éppen az előtte megélt tapasztalatok alapján, hogy eldöntik róluk, hogy hát a te bűnöd megvan bocsátva, a tiéd meg nincs. Nem erről van szó. A tanítványok soha nem tulajdonították maguknak a megbocsátást. Gondoljunk csak Péterre, amikor Cornélius, a pogány százados, oda ment hozzá, akkor Péter sem azt mondta, hogy én bocsátok meg neked, hanem Krisztusra mutatott, és a megbocsátáshoz vezető utat mondta el neki. De ha korábban az evangéliumokra gondolunk, akkor ott pedig pont egyszer az volt a farizeusoknak a problémája, hogy Jézus azt mondta az egyik betegnek, hogy megbocsátattak a bűneit. És a bűnök megbocsátása az pedig egyedül Istennek a joga. De akkor miről is van itt szó? A tanítványok feladata, hogy elvigyék Jézus üdvözítő, bűnbocsátó, örök életet adó szeretetét az egész világba. Így kapcsolja be Jézus a tanítványokat az ő szolgálatában, de nem stafétaszerűen átadja, hanem Jézus is folytatja tovább a szolgálatot. Igaz, nem úgy, mint addig, hiszen az, hogy Jézus szóval az emberek között testben tudta hirdetni Isten igéjét, az csak egy időre szólt. De a küldetés az örökké megmarad, de ezután már a tanítványoknak kell tenni, miközben Jézus a Szentlélek által sokszor szinte láthatatlanul dolgozik bennünk. A tanítványok és a mi feladatunk is az, hogy rámutassunk mások számára a megbocsátáshoz, az Istenhez vezető útra. Nem elítélnünk kell egymást. Nem azt kell mondanunk, hogy te ebben és ebben az esetben hibáztál, és ezért nem vagy tökéletes az Isten számára, és nem vagy elég. Pedig milyen sokszor beleesünk ebben a hibába, amikor a megbocsátás helyett pont az ítélet szavait visszük el a másik ember számára. Milyen jó, hogy nem ezt a feladatot adta nekünk Isten, és nem ezzel bízott meg minket, hanem a kegyelem útjának és a lehetőségnek a hirdetésével. Milyen hatalmas megtiszteltetés, hogy Isten minket is bevon ebbe a küldetésbe, hogy másokat ő hozzá a megbocsátáshoz tudjunk vezetni. Még mielőtt kimondanánk valakinek, hogy a te bűneidre is van bocsánat Istennél, vagy ahogyan az úrvacsorai liturgiában is hangzik, hirdetem néktek bűneitek bocsánatát, Isten már az előtt megbocsátott mindazoknak, akik bűnbánó szívvel mennek hozzánk. Mi, mint eredményt mondhatjuk el a másiknak, hogy neked is megbocsátott Isten. És ez nagyon sokszor nehéz, főleg, hogyha olyan emberhez kell oda menni, aki előtte pont minket bántott meg. Jézus oda küldi a tanítványokat abba a világba, azok közé, ahonnan ők is jöttek, ahol a mindennapjaikat élték. Minket is elküld, visszaküld, azok közé, akikkel együtt élünk, akikkel együtt dolgozunk, akiket szeretünk, vagy nem annyira kedvelünk, azért, hogy hirdessük a megbocsátáshoz vezető utat. Erre a feladatra készítesz minket a Szentlélek, a tőle kapott új élet által. Ezzel indít most minket is útnak a hétköznapokban. Így kérjük most imádságban Isten szent lelkét, hogy hadd élhessük át a megbocsátás örömét, és hadd tudjuk ezt az örömöt továbbadni. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, olyan csodálatos, ahogyan vezeted a tanítványokat a megbocsátáshoz vezető úton, ahogyan mellettünk álltál még a bukásainkban is, és a nehéz pillanatainkban is, és akkor sem voltál le rólunk. És olyan jó, hogy mellettünk is ott állsz, minket is vezetsz. Kérünk téged, akkor igazán átélhessük a te megbocsátásodnak örömét, és ne feledkezzünk meg róla, mekkora áldozatot tettél értünk. Úrunk, te látod, ami sokszor bukásokkal teli életünket, de látod és tudod, amikor elesünk, és a rosszat választjuk. Olyan jó lenne, hogyha a nehéz helyzetekben mindig tudnánk te rád gondolni, és tőled kérni segítséget. Az Úrunk, hogy tudjunk teremni a lélek gyümölcsét, és a szeretet legyen, ami meghatározza a tetteinket, a cselekedeteinket. Kérünk, vigasztaló Szentlélek, légy mindazokkal, akik gyászt hordoznak a szívükbe, és te töröld le a könnyeket, te old meg a fájdalmat. Kérünk téged, légy velünk, oltalmazz minket, és te vezess bennünket. Amen. Mondjuk el közösen az útból tanult imádságot. Mi a kert, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőket. És semmi minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Áldom meg téged a Sionról az Úr, aki az eget és a földet alkotta. Amen. Gyülekezet helyét átfoglalva hallgassuk az hirdetéseket. Szomorú szívvel hirdetem a gyülekezetnek, hogy az elmúlt héten kísértük utolsó földi útjára Újfalusi Sándor 85 éves testvérünket. A család egyben emlékezik ifjabb Nagy János halálának második évfordulójára. Isten adjon békességet és vigasztalást az emlékezésre. Következő héten gyülekezeti alkalmainkat visszaállítjuk, kivétel a csütörtöki Biblia óra, illetve a vasárnapi gitáros istentisztelet, ami ezen a héten még nem lesz megtartva. Hirdetem a gyülekezetnek az adakozást, tudva azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Az úrvacsorára megterítettük az Úr asztalát. Jöjjetek mindnyájan, akik elkészítettétek magatokat. Záró énekül, énekeljük a 378. dicséretünk 7. versét, mely így kezdődik, hogy sok népek te hozzád megtérjenek bűnökből, majd pedig a szózatot.